genetikai szültet kihasználva a gyerekek közben lemennek a kis terembe, úgyhogy aki gyermek vagy gyermeknek érzi magát, az most bátran menjen le. Ha túl idős, ha találják majd a lement szemét, akkor most visszaküldik. Tehát, hogyha ha már szakállal van, nem biztos, hogy jól lemenni. Kivéve Mikulás vagy. Ilyenkor mindenki kellően fáradt az elme, minden egyéb, kevés az oxigén is, benyekítjük az abokat, hogy kicsit olyan be egy hideg, hogy fázatok, és akkor az fejlődünk itt. Úgyhogy próbálhat nem hosszú lenni. Azt mondták, hogy addig beszélek, ameddig vissza nem érnek a hajszárítós emberek is. Úgyhogy reméljük, hogy olyan 2506-os hajszárítót hoztak, és akkor úgy gyorsabb lesz. Elvileg valahol van egy prezenter, de majd lehet, hogy interneten fogjuk a létre, és aztán vagy valami szem, vagy nem, hogy mikor kell léptetni. Hoztam egy kis kivetítendő dolgot számotokra, vagy azt hiszem, itt van? Nem. Az sem az. Ez a szerencsejáték ZRT-nek a opció, hogy hát ha valami bejön. És egy olyan része indul egybe az eleje, vagy fog indulni, ami a Bibliában van benne. Megvan? Nincs? Akkor nincs, akkor áldottam e-mailbe, hogyha esetleg megkezdem meg ezt, akkor meg lesz. Van egy ilyen kis bibliai rész, ami így hangzik, hogy nincs Isten. Mert hogy olvasta már valaki ezt a Bibliából. Ugye? Néhány ember találkozott ezzel. Tehát, hogy lehet, hogy újdonság egy ilyen, hogy azt mondja az ige, hogy nincs Isten. Erre hív minket a Biblia, ezt jól jegyezzük meg. És persze, hogyha ezt kiragadjuk a szövegkörzetbe, akkor így hangzik, hogy nincs Isten. Ha egy kicsit hozzáolvassuk azt, hogy miről is van ott szó, akkor azt olvassuk a Zsoltára 14-ben, hogy azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. És onnan mindenki lehet csavarni. Most már, hogy vannak a deep fake dolgok, mert mindenfajta videókat lehet készíteni, biztos láthatok már ilyetok különböző közösségi médiákon, egyéb helyeken. Mennyire könnyű egy-egy ember arcát, fejét, mimikáját akár rátenni egy másik formára, és aztán azt használni olyan módon, hogy akkor abból az, amit te szeretnél igazságként értelmezni, vagy másokat, hogy félretelmezik, akkor az legyen belőle. És ezt tud lenni a méletünkben, és nagyon könnyű ezt egy kicsit kicsavarni, hogy egy teljesen elhites üzenet legyen benne. A Bibliában is meg lehet csinálni, nincs Isten, kész, benne van. Tehát akkor nem kell hinnünk Istenben, mondhatnánk. De tényleg a nagy kérdés az, hogy van-e Isten? Annyira beszélünk, hogy van-e Isten, vagy sem, hogy akkor tényleg van, vagy nincsen. Melyik az igazság? És megkérdezték erről, ha már van az AI, ha már van a mesterséges intelligencia, megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy van-e Isten? A mesterséges intelligencia különböző fajta változatai más és más választottak, de mindegyik azt választotta összességében, hogy vizsgálva a világot, az egész azt, ami van itt körülöttünk, ha azt megnézzük értelmesen és logikusan vizsgáljuk, akkor azt kell mondani, hogy kell, hogy legyen valamilyen fajta alkotó. És persze mondhatjuk azt, hogy igen, az AI-t azt emberek programozták, tehát akkor igazán csak azt hatában, amit gondoltak, de annyira érdekes nézni azt, hogy erre a következtésre jut a mesterséges intelligencia a rendelkezésre álló adatok alapján. Hogy így érzékelő, hogy van Isten. És erre gyakran az a válasz az emberektől, hogyha azt kérdezik, hogy van Isten, hát igen, biztos van valamilyen fajta istenség, oké, akkor te hiszel-e benne, hát persze, hiszek Istenben. Az emberek 84%-a egy általán legutóbb nézett felmérés alapján, lehet, hogy az már változott, az emberek 84%-a mondja azt, hogy hiszek Istenben. És persze az, hogy ki vagy mi Isten, az már egy maga fajta értelmezés, hogy ő mit tekint annak, vagy kit tekint annak. Hadd mondjam el azt, hogy én pedig hiszek a fekete himlőben. Nem tudom, hogy ti így vagytok el, ki az, aki hisz a fekete himlőben, tegye fel nyugodtan a kezét. Most tudom, mi az. A fekete himlő az egy olyan betegség, ami létezik alapvetően. Hiszek a fekete himlőben, de nincsen hatása az életemre. A legutóbbi megbetegedés fekete himlővel 1977-ben Szomáliában jegyezték fel. Azóta elvég nem találkoztak vele, ugye a mindennapi életben. Elvileg kettő helyen lehető fel a világban. Két legbiztonságosabb helyen, amiben nagyon megbízunk, Amerika és Oroszország, tehát nagyszerű, és jó reménységünk van arra, hogy nem lesz tovább fekete himlő. De szóval alapvetően fekete himlő létezik beazonosított, de nincs hatása az életünkre. Nem befolyásol minket annak a léte. És akkor azt mondja valaki, hogy van-e Isten, akkor azt mondjuk el, hogy én hiszek Istenben. Akkor gyakran ember azt mondja, hogy igen, hiszek Istenben, de nincs igazán hatással az életemre. Nem igazán befolyásol engem a mindennapokban. Akkor 2019-ben azt olvassuk, hogy tök jó, hogy hiszel Istenben, jól teszed, hogy hiszel egy az Isten. Nagyszerű, jól teszed. ügyes vagy, meg vagy dicsérve, jó kis fiú, jó kislány. Majd azt mondja, az ördögök is hiszik, és rettegnek. Hát annál, hogy hisziket látták szemtől szembe. Nem csak hiszik, tudják, az ő létezésükre hatással van Istennek a valósága. Nem úgy, mint a fekete indulő miránk, hogy jól tudjuk, hogy van, aztán kész, nem igazán érdekel, hanem olyan módon, hogy az valóban effektíve, erőteljesen hat az ő létezésükre. Igazából nekem is mindig a fekete himlő, amelyik ki nem szabadul valamelyik laboratóriumból, és elnekezd terjedni világban. És Jakab 2.11-ben azt olvassuk, hogy te hiszed, hogy az Isten jól teszed, az ördög is hiszik is rettegnek, majd így folytatja, akkor de hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetet nélkül meddő. Szeretem, hogy a Bibliánk is kedves és ilyen szelíden szól hozzánk, közben megjött Isten. Ilyen kedves és szelíden szól hozzánk, hogy akar tudni, ostoba ember. Nyugodtan látni fogjátok, hogy akkor 2.20-ra hozzáig eddig a szép kis animációk majd mindjárt megjelennek itt előttünk. És igazából is mondhatnánk, hogy ameddig nincsen hatással a hited a tetteidre, addig tök lényegtelen, hogy te hiszel Istenben vagy sem. Addig nem igazán változik semmi sem. Ameddig nem kezd el, nem kezdesz el azt szerint cselekedni, addig értelmetlen szakomban vagy üres a hited. Addig nem tartalmas semmit sem. És ha kiszabadul a fekete himlő és kapcsolatba kerülsz vele, de te nem kezdesz el megtenni mindent annak érdekében, hogy óvítékzés legyen ennek ellenére, egy ez ellen, akkor nagy eséllyel elkapod. És ugyanez, most ha végre az animációt mindenki olyan lelkesen nézi. Még egy lépés, köszönöm. Innen lesz majd a folytatás. Szóval, ha kiszabadul a fekete himlő, akkor utána elkezdünk egyből csinálni egy csomó dolgot. Hú, most már érdekel minket, már közel került hozzánk, már van hatása az életünkre, és elkezdünk azt szerint cselekedni. És mi az a kérdés, ha felállítok ilyen kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, hogyha ha Istennel kapcsolatban kerülsz, akkor mit teszel? Hogyha lépteszkedek egyet, hogyha közel kerül hozzád Isten, akkor mit teszel? Hogyha elég közel kerülsz ő hozzá, akkor az milyen módon kezd el téged befolyásolni? Milyen módon kezd ezt másként cselekedni? Hogyan lesz rád hatással? Lehet szó akár olyan ember, aki még nem ismeri személyesen Istent, de valamiért közel kerül hozzá. Lehet olyan, akire azt mondjuk, Isten szabad a szolgálja, de ha közel kerül hozzád, mit fogsz tenni? Miben változik az életed? Milyen hatása lesz a tetteidre? Hogyan hatja át az a te életedet, Isten közel van hozzád? Semmit nem hat, kicsit hat, nagyon áthatja. Milyen hatással lesz rád? Ha ma, holnap reggel felkelsz, és éjszaka Isten olyan közel kerül hozzád, amilyenre vágyakozol, akkor mi változna? Miben lenne más az életed? Nem kell most változni, csak gondolod magadnak. Miből lehetne észrevenni Istennek a közelségét a fejletedben? Mi az, ami ezt bizonyítani az életedben? Kolossi 2-ből olvasunk egy kis részt, így hangzik, talán olvasható fent is. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyőrezte a fejdelmségeket és hatalmaságokra, nyilvánosan veszélyeztette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez ilyen hú, jó szöveg, még azt ilyen nehéz érteni néha. De igazából ezek a fiatalok erről beszéltek. Köszönöm szépen. Arról beszéltek a fiatalok, hogy ez igaz az életükben. Hogy ezt áttélték és megtapasztalták. Nem magukról beszéltek alapvetően, hanem arról, hogy az igazság mondja, hogy az Isten erejébe vetett hit által történt mindez. Nem magunktól vagyunk képesek ilyenekre. Nem én tudok valamit tenni, hanem az ő ereje képes. Azt mondja, hogy nélküle halott voltam. Mit csinál egy halott? Hal, igaz? Nem? Semmit. Legjobb esetben is egy halott az arra képes, hogy fertőzzön. Hogy a hullaszagot árassza. Hogy a halálnak a nem jó illatát, nem a kedves illatát, hanem a halálnak a rossz bűzét árassza. Maximum el vagyunk képesek, illetve esetleg fertőzni, ugye továbbadni azt az okot, ami miatt a halál elindult. Meg volt a régi osztályi törvényben az, hogy ha valaki halotthoz nyúl, akkor esti tisztátalannak számít a számodra egy tisztítási rituálé, hogy ezt újra a többi ember közé menjen, mert mi van, hogyha éppen valamilyen fajta fertőzés vissza a többiek közé. Egy okos kis gondolat volt ez. És igazából mindenki régen ez, amit itt ez az igazság azt mondta, hogy mindenki halott volt a vétkeiben, De azt mondja, hogy azért, hogy ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. És megint nem kell hangosan válaszolni, de gondold meg magadba azt, hogy mit jelent ez számodra? Jelent ez neked valamit? Azt, hogy életre keltett téged, hogy megbocsátotta minden vétkedet. A szavakat értjük, de értjük, hogy mit jelent ez igazán? Hogy van-e lehetőség Istenhez oda menni? Hogy nem holtan fekszel, hanem tudsz mozogni, tudsz cselekedni. Van lehetőséged bármit tenni Istennel. És azt is mondja hozzá, hogy eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádol, és eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Fejtem a nevemet nagyszerű olvasható betűkkel, ez az én gyönyörű íráson. Még lenne egy ilyen papír mindenkinek, rajta a neved, de és azt mondják, hogy ameddig ez valakinél van, addig az ő kezében vagy. És nem menjünk be politikába, hogy hányszor, hány embert vádolnak azzal, hogy biztosan a kezükben valamilyen fajta papír valakiről, és a kezükben van. De hogy mindig, ez a, ott lenne valaki a kezé, és azt mondaná, hogy ez a te életed. És addig az ő kezében vagy, addig ő dönt mindenben. A nagyszüleim falujában, még régen, hogy gyerek voltam, akkor a kisbolt, lehet, hogy másodnak is volt ilyen, a kisbolt nem az, hogy bemész, és akkor pik, és dobálja rád a pénztáros, a sorcucot meg elhalmozott tőle, aztán végén csak ad a pénzt. Hát úgy volt, hogy bementünk, mondtuk azt, hogy kérünk egy kiló kenyeret, levettek kenyeret, feljött egy kis papírra, hogy kenyér, 3,60, nem tudom, mindegy. Utána kérték a másikat, megint felírta, és egy papírra írgatta az egészet fel. Nagybátyám mindig elvitt magában, hogy én is menjek, mert fejbe jól számoltam, és akkor adjam össze, mert a pénztáros úgy néha-néha, nem is olyan néha, úgy véletlenül rosszul számolt, és a boltnak kicsit növelbett a haszonkulcsa, 10%-nál is nagyobb. És emiatt aztán kellett nézni azt, hogy akkor jó legyen az összeg, és akkor szépen felírta a dolgokat, végén mondta azt, hogy 98-60 fillér, odaadtuk mondjuk a pénzt, megadtuk a visszajárót, és akkor megvolt ez, akkor fogta a papírt, amire felírta, és oldalra tudom kihúzni, mert nem beszorulna, valami ilyesmi szögre, hogy fogta, és így ráhúzta. Sima százas szög volt, hogy nem olyan vastag, mint ez. És ő azzal azt mondta, hogy ki van fizetve. Ezt a papírt már nem fogja lobotatni felénk. Megtörtént a kifizetés, és már nem vádol minket azzal, hogy mi lopni akarunk, hiszen odaadtuk az ellenértékét. És igazából az adóslevél az erről szól, hogy ezzel tartozunk a termék ellenében. És amiről itt az igazság az beszél, az pont ilyen. Hogy a mi nevünk az felkerült erre a fára. És Krisztus azt mondja, hogy ő felvitte a mi adóslevelünket, ez nagyjából olyan ácsolt szeg, mint amilyen Krisztusnál volt. Felvitte a keresztfára azért, hogy helyettünk kifizesse. Hogy ezt tette az Atya Jézussal. A 2 Korintus 5.21-ben erről olvasunk, ezt látjuk az igében, mert azt, aki nem ismert bűnt, egy Jézus Krisztus, bűnné tette értünk. Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus bűnné lett értünk. Kész volt a keresztre menni értünk, kész volt meghalni értünk. Mindezt azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ugye a szószínű folytatás azt, hogy Isten igazságosságává. Isten igazságosságává, igen, ja. Váljunk ő benne. Hogy mi legyünk az ő igazságossága. Hogy mi legyünk az ő igazsága. Azt kérdezem meg, ki az, aki reggel, ma reggel fel kell vezetni a tükör, és azt mondom rá, hogy itt van Isten igazságossága. És miért nem tettük ezt? Hiszen azt mondja a Szentírás, hogy ezért halt meg Jézus. És ha nem érzed magad olyannak, mint aki méltó lenne arra, hogy Isten igazságossága legyél, hogy az ő igazságává váljál, akkor tudnak, hogy Jézus ezért halt meg. Hogy te ez lehess. Nem a saját érdemeidért, hanem azért, amit ő tett. Azért, hogy igazat tekintsen minket a világ. Azt mondja a Szentírás, amit olvastunk az imént, hogy ezzel lefegyverezte a jelenségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan beszédette őket, és Krisztusban, ebben beszélek, hogy beszélek, és Krisztusban, elvesztettem magamat, diadalmaskodott rajtuk. Lefegyverezte, megsemmisítette, diadalmaskodott. Ez ennyit tett, ezt tette. Az 1 Korintus 15-ben azt olvassuk, amikor pedig ez a romandó romolhatatlanságba öltözik, ez a mi testünk, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod, halál, hol a te diadalod. A halál fullan ki a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által megszabadultunk ettől. Szabaddá váltunk ettől. De mi a törvény? Az, hogy fizess ki a termék árát. Na, akkor először rendőrség. Mondta meg az is, ha nem, akkor te mész a szögre. Akkor te kerülsz oda. De ő lett átszorva helyettünk. És igazán egy nagyon egyszerű dologra szeretném benneket bátorítani a mai napom. Ezt a kis csomót, vagy szettet ide pakolom nektek. Azért, mert mindenki számára elérhető, és talán nem lesz annyira vizes mindenki tőle, hogyha idejön. Ott van papír hozzá, van még 89 darab, tehát az első 89-et be tud sorra kerülni, erre figyeltek meg le, mennyire hajtatok. De hogy mielőtt ma tovább mész még innen, hadd hívjál valamire, hogyha úgy gondolod, hogy neked szükséged van arra, hogy megtapasztald azt, hogy Krisztus ugyanezt tette érted, hogy úgy gondolod, hogy neked kell ez a kegyelem, akkor írd fel a nevet a papírra és szúrd át. Nem azt mondom, hogy ettől megadtik az életed, nem ezt teszi meg. Nem, ezt csak tedd meg Istennek egy ilyen fajta jelzésket, hogy Uram, én szeretnék tovább lépni ebben. Én szeretném azt, hogy az én életemre is igaz legyen az, hogy a keresztelet szegezve az adós levél. Hogy nincsen tartozásom, mert te megbocsátottál nekem minden bűnt. Nem a mi érdemeinkért, hanem az ő érdeméért, ahogyan beszéltek volna a fiatalok. Mert erre van lehetőség ma is. Ezt megélhetjük ma is. Van esélyünk arra, hogy megtapasztaljuk ezt. Vagy ha úgy vagy, hogy most itt azt mondod, hogy én ugyan már átéltem ezt, de igazából szükségem van arra, hogy ez így megerősödjön bennem, akkor is bátran nyugodtan írd fel a neved és szúrd át. És nem mondom azt, hogy kézzel, azt mondja, hogy Jézus szegeznék fel ezzel a keresztel, mert nem akarom azt, hogy ilyen dolgot kézzel magad elé. Csak hogy legyen meg benned az a bátorság, hogy szemben lesz nézni azzal a kérdéssel, hogy vajon te most Isten igazságossága vagy-e vagy sem. És hogy akarsz-e az lenni. Jézus azt mondta a tanítványaiknak, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt, megtalálja azt. Ez csak egy kis rituális dolog. Nem fog ettől megadni semmi sem, ne értsetek félre. Akkor te csak meg, hogyha magadnak úgy gondolod majd a nap folyamán, hogy ez fontos neked. De hogyha így van, akkor tedd ezt meg. Ne nekem, úgy csak hogy látni, vagy lehet, hogy miért lelátjuk a szemünk sarkából, miközben éppen eszünk, hanem Istennek. Vele beszélj erről, és ő vele kapcsolatban csinál mindezt meg. Hiszen azt mondja, hogy eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból a keresztfára. Köszönöm. Ez ma is igaz. Ez ma is igaz, és ma is igaz állt a te életedben. Ha ebben van kérdés, ebből szeretném többet megtudni, akkor bátran keres valakit meg a gyülekezetből, beszélges valakivel, de elsősorban beszélges erről Istennel. Imádkozzunk most, és menjünk oda az Úr a végén formában. Köszönöm Istenem azt, hogy te eljöttél ebbe a világba. Köszönöm azt, hogy ma ünnepelhetjük azt, hogy te itt vagy közöttük, hogy te kész voltál meghalni a mi bűneinkért. Hogy te kész voltál arra, hogy felvállald azt, aminek nem megy. Uram, annyira fájdalmasnak hangzik az a kifejezés, hogy bűnné lettél értünk, nem csak bűnös jelen bűnné. Hogy te magad lettél az, ami a legmocskosabb bennünk. De köszönöm azt, hogy te kész voltál erre, és képes voltál erre, és hogy a te halálod az valóban méltó arra, hogy tisztelmassam életünket. Köszönöm Uram azt, hogy nincsen most már semmiféle károsztató ítélet ellenünk, mert a te fiadban lehetünk mi. Mert a te fiad által mi a te igazságosságodban lehettünk. És Uram, bár a tükörben továbbra sem azt látom, hogy micsoda nagy igaz lennék, de köszönöm azt, hogy te így tekintesz rám. És köszönöm azt, hogy van erre lehetőség napról napra megtapasztalni. Hogy milyen az, amikor te megváltasz minket, amikor igazát teszel, amikor helyreállítasz, amikor magad mellett vezetsz. És Uram, hogy tudjunk szembenézni ezzel önmagunkkal is, de inkább a te igazságosságoddal. Azért, mert az mutatja meg mindazt, ami távol tart minket tőled, de azt teszi nyilvánvaló azt is, hogy lehet veled kapcsolatunk. Amen. Most énekelünk egy éneket, vagy ha nagyon sokáig tart az öltöztés, akkor hármat is. Úgyhogy kérem a dicsőítő csapatot, énekelünk egy éneket, és magasztaljuk Istent, és utána pedig majd folytatjuk az alkalmat azzal, hogy a fiatalokat fogunk imádkozni.